estét kívánok, kedves hallgatóink! Utolsó e-heti adásunkhoz, könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk, és egy nagyon különös történetű könyvről fogunk ma beszélgetni, az Utószó szerzőjével, Forgács Andrással. Ha azt mondom, hogy különös történetű könyv, akkor nem csak a könyvben lévő történetekről van szó, hanem arról is, ahogy ez a könyv létrejött és megjelent. Borbély Szilárd Kafka fia című könyvéről van szó, regényről, eszéregényről, amelyet nem fejezett be, és amelyet nem is magyarul adtak ki először. András, miért van ennek a könyvnek ilyen drámai története?
Hát azt tudjuk, hogy a Borbély Szilárd élete utolsó 10 éve, 15 éve nagyon drámaian zajlott, és ami a szüleinek a meggyilkolása, tehát édesanyja meggyilkolása, édesapa súlyosan megsérült ebben a rabló támadásban karácsony estéjén, és ezt ő nem everte ki. Most a igazság szerint a Kafka fiát ő azzal a programmal kezdte írni, hogy ő most ezt az apa-fia viszonyt, ami az apjával való nagyon problematikus viszonya volt, ezt valamilyen módon egy kicsit áttételesen, egy univerzális nagy témában a Kafka apjával való viszonyában tükrözteti, és amiközben írta ezt a könyvet, ami neki a gimnazista kora óta Kafka iránt érzett lángoló szerelme az egyik motívuma, vagyis hogy rátalált a Kafkára, mint rokon lélekre, már nagyon fiatalon.
Milyen értelemben rokon lélekre?
Ő hát úgy érezte, ez az egyik írásából dönül ki, hogy ott ül a fürdőszobában, kiveszi a könyvet a könyvtárból, ott egy vidéki kisvárosban, aztán buszra száll és hazamegy, és bezárkozik a fürdőszobában, nagy takarítás van a házban, és belemélyed ebbe a könyvbe, és rabul ejti a világa. Na most az, hogy miért ejti őt rabul, egy gimnazistát miért ejti rabul a Kafka világ, ez a 70-es évek eleje, talán nem kell nagyon részletezni. Az a nincstelenekből derül ki, és ez a következő állomás, hogy a nincsteleneket azért kezdte írni, mert ezzel elégedetlen volt, ahogy ebben a könyvben, valószínűleg a stilizáció fokával volt elégedetlen, mert ki csúszott állandóan az apa figura a keze közül, mert állandóan elében nyomakodott a Hermann Kafka, a Kafka saját apja. És úgy érezte, ezt ő maga mondja el egy interjúban, hogy muszáj az igazi apját és az igazi élettörténetüket jobban megközelítő könyvet írnia, és ez lett a nincstelenek. Most a nincsteleneket, ha az ember elolvasta, akkor teljesen világos, hogy az a nagyon néma, nagyon kopár, nagyon szegény gyerekkori világ emlékeztet a Kafka Kastély című regényének a falvaira, ha akarjuk, tehát egy ilyen végállapotban levő zsákfalu hó alatt. Az a világ, amit ott megrajzol a saját gyerekkoráról, az emlékeztet ilyen értelemben arra, amit kafkainak szoktunk nevezni. Ugye ezen már sok vita van, hogy mi az, hogy kafkai, de hát az már egy nagy szó, ha egy íróról van egy jelző. Ugye valószínűleg a szorongató, a felfoghatatlan, a szürreális, a veszély, fenyegető, stb. Stb. Ugye még hozzá tartozik persze egy másik dimenzió, ami ebben a könyvben sincs feldolgozva, ez a bürokrácia, az államgépezet, a névtelen hatalmak, és tovább. Ez mind a kafkaiba bele van gyömöszölve. Na most őt a Kafka egy korábbi kötetében már nagyon foglalkoztatta, ez a, ami már sikeres volt, tehát az emberek nem vették észre ezt a lopakodó sikert, mert az embereken értem a magyar irodalmi életet. A Berlin Hamlet című verses kötete, az nagyon hamar a megjelenés után megjelent németül, és nagyon szép kritikák jelentek meg róla, amiben már Kafka leveleket transponál versekké, a mennyasszonyának írt levelei transponálja versekké, amiben az a dilemma van, és itt van a következő kapocs a Borbély Szilárd és a Franz Kafka között, hogy lehet-e úgy élni, ha az ember minden estül csak írni szeretne. Mi marad az élet számára? És a Kafka ezt a programot, ez minden írónak valamilyen szinten a problémája, a végletekig feszítette, mert egy olyan életformát képzelt el magának, ami teljesen összeegyeztethetetlen volt azzal az életformával, ami adatott neki a kis hivatalnok, a családjába bezárt aglegény, és így tovább. És az írás, mint olyan, az írás, mint probléma, az írás, mint az élet egyetlen lehetősége, az már megjelenik a Berlin Hamletban is, amiben még egy motivum van, ami egy bonyolult viszonyban van a Kafkával, és azóta is töröm a fejem, mióta egy beszélgetésen ez fölmerült, nevezetesen, hogy a Kafka leveleiből, illetve a Borgai Szilárdnak az írásaiból előbukkan az önmegsemmisítés vágya. Mert ez a világ, ez olyan szinten elfogadhatatlan, hogy jobb belből kitűnni. Most szerintem a Kafkán, amitán tudjuk, hogy Borgai Szilárd valóban öngyilkos lett, és pedig, ahogy úgy mondjam, a kicsit túlzással a világsiker küszöbén, a Kafkánál én ezt sokkal ambivalensebbnek látom, mert ugyan tele vannak az írásai a főhős elpusztulásának a képeivel, amiket mondhatni maga ellen hív, de amikor a kát a perm végén leszúrják egy kőbányában, két úr, és úgy hal meg, mint egy kutya, azt nem nevezném öngyilkosságnak, habár világosan érzi a ká, hogy ezt ő megérdemelte, ez jár neki, és ugyanez vonatkozik akár az átváltozásnak a Gregor szamszájára is, valamilyen módon a pusztulása a család érdekében van, és ő ezt elfogadja, de nem egy ilyen aktív, öngyilkos attitűd. Mindazonáltal a Berlin Hamletban, tehát amit a Kafka fia előtt írt majdnem fél évtizeddel, abban már ez fölmerül, egy berlini tartózkodása során nézi ezt a várost, ugye ez már az egyesített Berlin, és látja az emigránsokat, látja a kiszorultakat, és közben így váltogatja a verseket, és közben a Franz Kafka leveleit a Felice Bauernak tördeli versekké. És a két dolog, amiben többnyire arról van szó, hogy ő nagyon szeretne írni. És hogy hogyan képzel.
Előbb is közbe akartam szakítani, hogy annyira egyértelműnek tűnik, amikor azt mondják írók, vagy írókról, hogy írás dühük van, ezt így szokták kifejezni.
Uh-huh. De mit jelent? Nekem eszembe jutott egy másik kifejezés erre a dühre, igen.
Mondjad.
A bassz düh, bocsánat, hogyha ez rádióban elhangozhat, tehát amikor valaki állandóan akar valamit a másik nemtől, igen.
Most már ugye a magyar nyelvemlékek így kitágultak.
Igen.
Tehát, hogy mégis mit értünk ez alatt, hogy állandóan írni? Mit akarnak ezek a fazonok, amikor írni?
Az történik, kicsit olyan, mint a régi proféták, vagy látók, a neviim, akik valamit látnak, és ezt muszáj közvetíteni. Nem mindenki ilyen. Mondjuk egy író ember általában akkor érzi jól magát, ha írhat, de az a fajta szenvedélyes ez nem is közlésvágy, ez tulajdonképpen egy olyan fajta megnyilván, Kafka alig közölt valamit életében. Olyan fajta megnyilvánulás vágy, olyan fajta a dolog, aznak az élménynek annak a, mint a Paulus, ugye, a Saulus, amikor Paulussá alakul, ez a megvilágosodás, az epifánia, egy olyan élményt akar közölni, ami őt érte valamikor, lehet az gyerekkorában is, vagy fiatalember korában, mint egyik a Prusztnál ez a Madeleine és stilizált élmény, a teába mártott Madeleine, amit muszáj valamilyen módon közölni. Na most az írás, azt tudjuk, az egy nagyon nehéz, nagyon komoly, nagyon intenzív foglalatosság, ha az ember komolyan űzi, és a Kafka, aki már 16 éves korában, és hát nagyon jó, a naplóiban tudjuk, és különböző fecnikből, hogy milyen jó verseket írt. És tehát volt benne egy nagyon komoly ambíció arra, hogy író legyen, aztán belekeveredett ugye a Max Brod baráti körébe, ahol mindenki írt, a Max Brod egy nagyon sikeres német író volt, és az teljesen természetes volt, az első kötetét is ő közvetítette ki, és ez a Max Brod dicséretére legyen mondva, hogy nagyon sok más írónak ugyanúgy segített, mint a Kafkának, de a Kafkában meglátta az évszázad zseniét, ezt ő leírta, amikor a Kafkának egy művese jelent meg, és már az évszázad egyik zseniének mondta a Max Brod, és ettől ugye az, hogy ő neki annak ellenére, hogy dönthetett volna, úgyis a családja, hogy észlelte volna, hogy ki az a Franz Kafka, de egyáltalán nem észlelték, hogy ki az a Franz Kafka, hogy támogatják őt, mint ahogy gazdag gyárosok a gyereküket szokták támogatni, hogy a művészi ambíciói vannak. Nem neki el kellett mennie kishivatalnoknak, illetve nem is volt kishivatalnok, hanem egy jogásza volt egy nagy prágai biztosítótársaságnak azért, hogy eltartsa önmagát, miközben szüleivel lakott. És az az életforma, hogy neki be kell járni a hivatalba, az neki maga volt a pokol. Természetesen ezt könnyű mondani, valójában igazából az az én érzésem, hogy ugyan szenvedett ettől, de ugyanakkor élvezte is. Voltak olyan aspektusai ennek a fajta munkának, ami tulajdonképpen tetszett neki. Ettől függetlenül megakadályozta abban egy íróegyen, tehát mit csinált? Éjszaka dolgozott, amivel tönkretette magát, nem véletlenül nagyon korán gyomorbajos lett, és neuraszténiás, és akkor elkezdett vegetáriánus lenni, és tönkretette magát ezzel az életformával, hogy ő lefeküdt este az ágyba, mint a Balzac ugyanígy dolgozott, és akkor fölkelt pár óra alvás után, és egész éjjel vagy írt, vagy meditált, vagy lángolt. Minden esetre a nagy műveit általában éjszaka írta, éjszakákon át írta, és akkor reggel meg ment hivatalba. Ugye ez bárkit felemésztene. És egyszerűen arról van szó, hogy neki muszáj volt ezt a tiszta tudást, ő leírja a naplójában, és hozzá kell tenni, hogy egy nagyon szerény ember volt, aki tökéletesen tisztában volt a saját zenialitásával. És ez nagyon fontos, mert leírja, hogy ő miket, tehát hogy ha neki megadatna, hogy csak le tudja írni egy töredékét annak, amit lát, hogy akkor micsoda fantasztikus dolgok lennének.
Keveredik pontos... itt a küldetés tudat, a kaotikus világ értelmezésének vágya, az alkotói szerep, a közvetlen és tágabb környezettől való elkülönülés, ez nem stimmel. Valami nekem ezzel az egész írás problematikával nem stimmel. Nem tudok
bejönni. Mert a Kafka esetében, vagy a Borbély Szilárd esetében, vagy úgy általában?
Úgy, hát is, igen.
Jó, hát nézzük meg, hogy mit adott a regényírás az emberiségnek az aranyszamár óta. Ugye valamilyen módon mégiscsak szüksége van az emberiségnek könyvekre, eddig még. És ezek a könyvek ilyen mágikus objektumok, mondjuk itt a Varázshegy, vagy a József és testvére, vagy a Dr. Faustus, hogy csak a Thomas Mann műveit soroljam fel, amik referenciák világokra. És a Kafka, ugye az érdekes a Kafkában. Ebben az értelemben a Borbély Szilárd, aki persze a saját titkainak tudója volt, és ugye mindig mondom ezt a Hosszú nap el című fantasztikus versét, amit a korábban nem értettek meg rögtön az irodalmi közegben, hogy ez egy mekkora mű. Annak az az érdekessége a Hosszú nap elnek, hogy egy teljesen absztrakt világot tud a ritmus révén, ugye a belső gondolatvilága révén hosszan végig vinni, vagyis volt önmagáról egy olyan tudása a saját fizikai szellemi létezéséről, ami nagyon keveseknek adatik meg, és ez a Kafkára is vonatkozik. Tehát nem akarnám ezt így. Abban az értelemben a Kafka is író, meg a Herceg Ferenc is író, természetesen, és nem is rossz író, az most mindegy, hogy mennyire jelentős, de a Kafkának van egy teljesen speciális státusa. És ebből is szempontból is érdekes a Kafka fia, mert a Kafka tulajdonképpen fölnőtt a 20. század egyik reprezentatív írójává. Tehát nem lehet a századról és a század művészetéről sem most már beszélni a Kafka nélkül. Hogyha egy másik nemzetiségű író elkezdi használni a Kafkát, mint hívószó, ugye az a magára húz valami nagyon-nagyon monumentális feladatot, és a Kafka fiában érzékelem ezt a küzdelmet, és talán nem véletlen, hogy nem adtak ki a kezéből, pedig egy csodálatos passzusai vannak, a végső formájával talán elégedetlen volt, vagy a belső kidolgozottságával, de az, hogy egy ekkora monumentális figurát húzott magára, de a maga lelkiismeretességével, mert nem ő az egyetlen, aki a Kafkáról regényt írt, ugye a Kafka a tengerparton, vagy a Kafka motivumot felhasználva, de sokan vannak. De sikerült szerintem egy olyan könyvet írni azért, mert az volt a programja, hogy a saját nagyon személyes családi viszonyait átszűri a Kafka végtelenül jól feldolgozott irodalomtörténetileg, végtelenül jól feldolgozott családi világán, és ezt a kettőt szembesíti oly módon, hogy azokat az írásokat is látjuk, amelyek nem a Kafka saját írásait, hanem a Borbély Szilárd által kvázi rekonstruált, meg nem született Kafka írásokat, amelyek Borbély Szilárd írások, is látjuk, ami az eredménye ennek a nagyon furcsa viszonynak, főleg az apával.
Igen, nekem különös ez a folyamat, mert logikailag, vagy ha úgy tetszik, pszichológiailag, akkor fordítva tudnám elképzelni. Annál kínzóbb és heroikusabb vállalkozást, hogy a saját apámról, anyámról írjak egy könyvet, mondom ezt Forgács Andrásnak, aki maga is túlesett ezen a tűzkerességen, nem tudok elképzelni. Tehát hát akkor igen, az lenne a logikus, hogy vegyek egy közvetítő elemet, mondjuk egy ilyen szépen stilizált, szimbolikussá vált, regionális szempontból is, ugye közép-kelet-európai szerző Kafka. Tehát, hogy vegyek egy ilyen szimbólumot, és azon keresztül mondjam el apám történetét, majd amikor már elég erős leszek a tűzkerességről, akkor direktbe is elmondhatom. De nem így történt, hanem fordítva.
Hát nem így történt a Borbély Szilárd esetében, mert sok könyvben foglalkozik a szüleivel, ami a kiváltó ciklája az a maga a gyilkosság és az a borzalmas rablótámadás, ami számára egy feldolgozhatatlan dolognak bizonyul, de ugyanakkor felnőtté tette az ő írói világát is. Felnőtt irodalom született, ami sok módon megközelíti a verses kötetben, eszékötetben, ebben a könyvében, és a nincs jelenetben is ezt a témát. Tehát az a kérdés, és ezt is, ezzel is foglalkoztam, igazából mondhatnám azt, hogy túl fiatal volt ahhoz a Borbély Szilárd, hiszen nagyon fiatalon halt meg, hogy kellő távlattal lásson rá a saját családjára, de nem kerülhette meg, hogy ezzel foglalkozzon, tehát ez egy sors volt, neki muszáj volt ezzel foglalkozni, mert a saját létezése forgott kockán, és amikor elkezdte írni a Kafka fiát, az már a sokadik nekifutás volt ennek a témának, igazából, hogy úgy mondjam, egy nagyítás ez a szója az ottlik. Az írásban van egy pillanat, amikor van egy pillanat, amit az író kinagyít. Kicsit ahhoz tudnám, ha Stendhal a kipisztályosodást hozza a szerelem elméletben, de gondolatilag egy nagyítás a Kafka, ugyanennek a problémának egyfajta nagyítása. És igazából ugye a halotti pompa, már a Berlin Hamlet is az események után történt, amíg alszik szívünk Jézuskája, akkor egy gyilkosság mellékszálai, ezek mind erről a témáról szólnak. Ő a nincstelenek is, bár ugye visszamegy az időben a szerző gyerekkorába. Mind ezt érintik. Na most ez egy olyan erős esemény, tehát nem elég, hogy az embernek a szülei ilyenek vagy olyanok, hanem kiderül róluk, hogy meggyilkolták őket, és ezt még vinni is kell ezt a terhet, és a gyilkosokat még föl is mentik a bírósággal, és nem lehet tenni, és az ember tehetetlen. És egyszerűen túl közel van. És ez a fajta közelség, ez talán érződik ezen a könyvön, a Kafka könyvön, hogy alkalmatlanná teszi arra a fajta megemelt metafizikus szintre, amire minden könyvnek szüksége van. És a Kafka viszont, és a Kafkához való nagyon érett és gazdag viszonya, illetve zárójelbe teszem, hogy a Prágához, magához a Prága városához való nagyon izgalmas viszonya a szerzőnek, átsegíti ezen a buktatón a könyvet. Ugyanakkor vannak kis megbicsaklások, elbizonytalanodások, amit ő bizonyosan megoldott volna, félretette az anyagot, megírta a nincsteleneket, ami a legnagyobb sikere volt, nemzetközi értelemben is, ami most is különböző nyelvekre lefordul éppen, és nem jelent meg Amerikában is, de Németországban kezdődött a pályája, és abban a pillanatban tulajdonképpen már nem tudott visszatérni a Kafka fiához. Nem tudom pontosan, hogy melyik pillanatban fejezte be. Ugyan megvan a gépében is ez a kiadás, ami a jelenkornál megjelent, minden tartalmaz, ami abban a dossziéban volt a gépben. Piszkozatokat is, pályázati anyagokat is, olyan fejezetet, ami végül nem került be. Illetve nagyon érdekes és fantasztikus lelet egy irodalomtörténésznek, vagy egy izgatott olvasónak, hogy van egy novella, aminek két változata benne van a könyvben, pár oldal, 10-20 oldal különbséggel, ami hát olyan, mint egy zenemének a két változatát olvasni, mind a kettő rendkívül érdekes. Na mindegy, tehát azt, hogy valaki ilyen közelségből képes legyen magabiztosan teljes fegyverzetben ezt a témát feldolgozni, az szinte lehetetlen.
Én érzek egy szintváltást is, mert a Nincstelenek az egy identitásregény, egy szocióregény, egy családregény, egy nagyon magyar zsidó regény. Ez pedig programszerűen deklaráltan egy közép-kelet-európai, egy kelet-európai regény, és ez az egész kafkai szint és elemelés, vagy megemelés, ez azt a célt is szolgálja, hogy itt ne csak az apáról és a fiúról legyen szó, hanem az apákról és a fiúkról ebben a térségben.
Igen, ezzel sokat gondolkoztam, hogy ez most tényleg mennyiben működik-e. Az biztos, hogy például az én viszonyom az apámhoz nem működik. Tehát én nem tudnám ezt lefordítani, holott mondhatnám, hogy én is kelet-európai vagyok, mert itt születtem Budapesten.
Hát jó, mondjuk a te családod most történetesen ismerem is. Tehát az nem, épp a hatalmi struktúrák lebontásával foglalatoskodott, ez pedig a hatalmi struktúrák kiépítésével, hogy az apa, mint a hatalom birtokosa jelenik meg itt, Herman Kafka.
Uh-huh. Tehát, igen.
Hogy direkt, de mondjam, tehát, hogy a te szüleid, azok baloldali ellenállók és aktivisták voltak. Tehát,
igen.
Még akkor is, ha az életük második felében aztán maguk is szolgálatába álltak valamilyen módon a hatalomnak. Tehát nagyon összetett, és ne haragudj, hogy ezt így most beemeltem ebbe az interjúba, csak hogy lássuk a történeti kontextust.
Mert csak egy megjegyzésem van, hogy az időkérdés is fontos, mert a Kafka regényben és meg a Nincstelenekben is felmerül. Ugye azzal a skizofrén Gellert kap, hogy egy olyan skizofrén Gellert kap, ez egy zsidó tematika, hogy az apa szándékai akarata, tudása ellenére is zsidóvá válik, de nem válik zsidóvá, mert ugye görög-keleti vallásban nevelkedik a Borgai Szilárd, és csak elég későn értesül arról, hogy az apja egy esetleg, valószínűleg a saját családja személyben egy zsidó embernek a fattyú gyermeke, aki ezért megváltoztatja a családnevét, mert a családért kitagadta. Azért ez egy elég komplikált viszony a zsidósághoz. És az egy szép és sőt, heroikus, sőt, brilliáns technikája a Borbély Szilárdnak a Kafka fiában, ahol bőven van zsidózás, ugye legbőszerben a Herman zsidózik, ugye egy csodálatos monológban mindennek elmondja a zsidókat, ami egy nagyon tipikus zsidó foglalatosság, hogy létrehoz egy különös karaktert, az úgynevezett ikertestén, Anzelmet, csak azért vagyok megzavarodva, mert ugye a Kafkának a saját zsidó neve volt, egy Ansel volt, és az sírkövére az föl van vésve, és egy levelében említi is a Felicséhez írt levelében, meg is említi, hogy ő neki van egy ilyen neve is, és megalkotja ezt az Anzelmet, az Anzelm egyébként nem egy zsidó név, de mindegy, a regényben Anzelm, és nyilván rokonok ezek a nevek, valahol hasonlítanak egymásra, és azon túl, hogy az apa, a Herman, tulajdonképpen megtagadja a saját apjának, a vidéki falusi hertesnek a nagyon vallásos zsidóságát, és egy ilyen formális, városi, nagyon asszimilált zsidó életét éli, és a Kafka maga is, hát a Kafka, azt tudjuk a naplóiból, ugye tanult aztán héberül az élete végén, de egyáltalán nem akart emigrálni Palesztinába, egyáltalán nem hitt a cionizmusban, mint olyanban, és az egyedüli olyan szenvedélyes, nagy viszonyulás a zsidó kultúrához, az akkor látszik a naplóiban, amikor egy jiddis színház van Prágában, és akkor minden este ott ül, mert tetszik egy színész, és megbarátkozik egy fiatal színész, egy Lövi nevű színész, egy rendkívül szomorú, magányos, otthonról kivert kutya, akiből színész lett, és nagyon tragikus élete volt, és azzal barátkozik, és akkor érződik, hogy ezt a jiddis színházat hallgat, és aztán van egy csodálatos tanulmánya a jiddis nyelvről, amit előad valamilyen vasárnapi kulturális eseményen, nagyszerű írás egyébként, de más nincs. A Max Brod nagy erőfeszítéseket tett, és egy ideig félre is vezette az olvasókat, hogy a kastélyt, meg más műveit a Kafkának úgy értelmezze, mint amik valamilyen módon a zsidó gondolatnak, vagy a zsidóság vágyának, hogy valamit létrehozzon, egy visszatérjen, stb. Nem akarom részletezni, annak egy megtestesülése volna, én ezt végtelenül nem tudom elfogadni. A Franz Kafka természetesen tisztában volt a saját zsidóságával, tudta, én nem tagadta el maga elől, de ugyanakkor ő egy német író volt, akinek a német írók olyan német író eszményei voltak, akinek ilyen értelemben nagyon sok közük nem volt a zsidósághoz, és tudjuk, hogy amikor megbarátkozott a Max Broddal, mint fiatal egyetemista, ő jogász hallgató volt, a Max Brod nem tudom, mit hallgatott, akkor azon vesztek össze, hogy a Max Brod elkezdte szídni a Nietzsche-t, meg a Schopenhauert egy előadás után, akit a Kafka szenvedélyesen védelmezett. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy ő a Biblia olvasása révén vagy valamilyen ilyen tanulmányok révén nagyon zsidó módon gondolkodott volna. Az más kérdés, hogy lehet benne természetesen talán ilyen elemeket, de valójában őt a Goethes, meg a Grillparzer, meg lehetne a Kleist, ugye, ezek voltak az ő belső írói eszményei, és egyáltalán nem valami fajta zsidó gondolat, nem véletlenül tudott olyan gyorsan egyetemessé válni, mert ha úgy mondjam, a német kultúrának arra a felvilágosult és romantikus ágához csatlakozott.
Azon gondolkozom, hogy mennyire történelmi kényszer, hogy ezeket ellentétes, vagy egymást kizáró fogalmaként tekintjük, hogy akkor...
Nem, én nem tekintem kizárólag, csak emlékszem egy vitára, mikor Izraelben voltam, a családomat látogattam egy kibucban, és véletlenül azt mertem mondani, hogy Kafka egy német író. És a nagynéném, aki nem volt különösebben olvasott ember, egy egyszerű kórházi ápolónő volt, meg tisztviselő, ő fele volt háborodva, hogy merem ezt mondani. De természetesen én bennem ezek kettő egyáltalán nem zárja ki egymást, csak a Max Brodnak a túlinterpretálása, amit a saját világnézetét rávetítette a Kafkára. A Kafkának egyetemes írói eszményei voltak, nem ennyire partikulárisak, de persze soha nem tagadta meg, és érdekelte is, hiszen miért tanult volna Héberül? Évekig megvannak a füzetei, a gyakorló füzetei, amelyben szorgalmasan rója a sorokat, de amikor visznek neki egy regényt, ez még már Berlinben van, ahol a Dóra Diamanttal élt élete utolsó hónapjaiban, gyakorlatilag haldoklott, de az volt az egyetlen olyan idő, amikor szabadon élt, mint Franz Kafka író Berlinben, a saját pénzéből, a családja küldözgetett utána, és egy nagyon jól járt, mert akkor a berlini márka sokkal rosszabb volt, mint a prágai korona, és abból tulajdonképpen tisztességesen úgy tudott élni a kedvesével. És akkor ő sajnos nem tudom, hogy milyen irányba akarta terelni ezt a mondatot. Ja, akkor vittek neki egy akkor megjelent cionista regényt, amit majdnem undorral dobott el. Ugye mindenki azért lelkesedett. Mert őt ez a fajta ideológiai gondolkodás, mindegy, hogy milyen nemzetnek a köntösébe jelentkezik, nem érdekelte, nem inspirálta, szűkítőnek érezte. A Borbé Szilárd tulajdonképpen, ami egy érdekes dolog, hogy a Kafka elfele haladt a saját zsidóságától bizonyos értelemben, úgy kezdett a Borbé Szilárd a családi története révén, az apjának a sorsa révén elkezdeni ezen gondolkodni, és sok minden van ebben a könyvben, ami erre utal, ugye? És sok minden van, ami arra utal például, hogy igazából nem kapott ő egy olyan gyerekkori nevelést, hogy tudja arról, hogy hogyan működik a zsidóság. Például egy hibás, engem megkért a kiadó, hogy a szerkesztésben vegyek részt, és a kéziratot többször elolvastam, és tettem megjegyzéseket, és például az egyik helyen az van, hogy lesújt a zsidó vágó ugye entes kalapácsa, sakter, köszönöm, nem is biztos, hogy ez a szó van benne, de lehet a kalapácsa az állatra, ami lehetetlenség. Soha nem így nem történhetett egy megfelelő rituális vágás esetén, hogyha rögzíteni kellett az állatot, és a torkát úgy elvágni, hogy úgymond ne érezzen fájdalmat, ugye ez egy bonyolult kérdés. Ezt sem tudta, nagyon sok mindent viszont tudott, tehát ez a dolog őt elkezdte izgatni, ezt nem javítottuk ki, mert nem lehet, ezt nem lehet kijavítani, ezt ő javíthatná ki, de voltak apróságok, amiket kijavítottunk, amik nem sértették a mondatoknak az autenticitását, és elindult ebbe az irányba, ezt a fajta különös identitást jobban meg akarta ismerni, hiszen ez a sorsa lett az apja a sorsa révén. De ő egy görög katolikus vallásban nevelkedett, érződik is egyébként a gondolkodásmódján, és egyáltalán nem vált ilyen értelemben zsidóvá, hanem ez élesen, akutan, mint egy ilyen fájdalmas, folytonos jelenléte egy emberi helyzetnek, az őt rettenetesen foglalkoztatta. De alapvetően én azt mondanám, hogy aki ezzel leginkább tudnám hasonlítani meglepő módon, az a portugál, nagy portugál író, a Pessoa, aki ugye rengeteg álnéven írta meg az életművét, és nem adta ki, mondjuk ebben különböznek, a Kafkára a jobban, hogy nem jelent meg életében, csak a töredéke, az ezredje annak, amit ő írt. De a Pessoának van egy olyan hihetetlen tehetsége, hogy univerzális, egyetemes dolgokról tud beszélni a legegyszerűbb tényeken és tárgyakon keresztül. És ez a Borbély Szilárdnak is megvan. Tehát például van egy rövid kétoldalas írása ebben a könyvben, ahol arról ír, hogy el kell-e menni hazulról vagy se, pontosan tudom, hogy melyik Kafka írásból, pársoros Kafka, csodálatos Kafka írásból indult ki, és aztán leírja azt, hogy milyen az, amikor vonatból néz ki valaki, és ott van valaki azon a földön, vagy a vonat mellett, valaki ott dolgozik a földeken, vagy csinál valamit, és azt hogyan látom? Ez teljesen univerzális élmény az emberiségnek, ugye mindannyian utaztunk vonaton vagy autón, mindegy, és kinézünk ki, elfeledkezünk önmagunkra, és az ilyen pillanatoknak a fantasztikus rögzítés az egy teljesen különleges képesség. Egyáltalán nem adatott meg mindenkinek, mert annyiféle minta van, amit az emberek, az író emberek is használnak, és ő neki megadatott ez a tiszta szemlélődés képesség, ami a Kafkának is egyébként.
És egy egészen fantasztikusan felépített világba sodor bele ez a befejezetlen regény. Nem merem megkérdezni Forgács Andrást, hogy mennyire befejezetlen, vagy mire számítson az olvasó.
Nyugodtan kérdezz meg, vagy kérdezzen meg. De arra gondolok, nagyon világos, hogy vannak írások benne, amik teljesen befejezettek, a szerkezete valószínűleg nem változott volna, de vannak írások, amin bizony még dolgozni kellett volna. Ott például lehet egy egyenetlenséget érezni, ahol az apa beszél a Hermannak, hát levelei sem maradtak fel, semmi nem maradt fel a Hermannról, csak anekdoták, más emberek írtak róla, semmi nem maradt fel írásbeli, vagy nagyon minimális. Ezeket ő megpróbálta rekonstruálni, de érződik ott, száz év különbség van retorikailag. A Kafka által mondott szövegek, vagy a Kafka szövegek világa, amit egyébként trilliánsan tud ritmikailag rekonstruálni, tehát látszik, hogy nagyon mélyen belement, és az apa által írt levelek között, amit íróilag hát eléggé lazán. Természetesen ez egy megoldhatatlan probléma, hogy ő meg akar alkotni egy apát, aki megpróbál fölnőni a fiához a dialógusban, ugye a valóságban szó nem volt erről, megpróbál fölnőni a fiához, sőt, ugye a megíratlan rész, ami valószínűleg nem véletlenül írt meg, ami még a pályázati anyagában benne van, hogy az apa, hogy a franc halála után a Hermann megkeresi az ő állítólagos gyermekét majd, és az azzal való viszonyban próbálja meg helyrehozni azt, amit a fiával szemben vétett, mint nagypapa. Ez egy program volt, mert neki az az ideája a szerzőnek, hogy a nagyapákkal jobb viszonyban vannak a fiak, mint a saját apjuk. Ez lehet, hogy igaz, nem tudom eldönteni, nekem nagyon jó viszonyom volt a saját nagyapámmal, de az apámmal is, az egy másik kérdés. És ott érződik egy egyenetlenség. Ugyanúgy látszik, hogy amikor például két variációban is benne hagy a szöveget, egy borús nap és a szellentős novellákról van szó, amikor azzal kezdődnek, hogy a Kafka bemegy a hivatalba, és a portás pillanatra föltartóztatja, és ezt a pillanatot nagyítja ki. mind a két esetben, csak aztán máshova fut ki a két írás. És érződik, hogy nagyon csodálatos egyébként, mert a portás alakja a második változatban hatalmasra fölnő. Tehát az fantasztikus. Az első változatban is érdekes, gyanús, furcsa, de a második változatban már ott, na, ott egy kelet-európai sorstörténet van a portás alakjában megrajzolva, ugye, aki mellett az ember el szokott menni egy fokhegyről odavetett köszönéssel. És csodálatos összehasonlítani, ha mint zenész nézi az ember az író kollégáját, és hát a Szilárdot lehet, akkor az, hogy hogyan hangszereli meg ugyanazt a történetet kétszer. És nyilván nem tudott lemondani, mert az egyikben a második az egy érettebb, az a szellentés, ami azzal végződik, hogy a főhős, vagy az elbeszélő az apja után néz, és látja, ahogyan a súlyt áthelyezi egyik lábára a másikra, hogy szellent egyet. Na most bevallom itten a négy szem közt neked, hogy nekem van egy pontosan ilyen élményem az apámról. Úgy látszik, ez egy ilyen gyerek-apa élmény, az Erzsébet hídom, még kisfiú voltam. És ott egy ilyen nagyon furcsa képben ő át a portással való találkozás. De azt akarom mondani, hogy miután olyan csodálatos darabok vannak benne, mint a Nabukodonozor darab, ami szerintem tulajdonképpen egy remek mű, és az Oidipusz mitosznak egy saját változata, ami szintén iszonyatos bátorságra val, hogy valaki egyszerűen ír egy saját Oidipuszt, ahol értelmezi a Szfinxet, a fiú viszonyát az apjához, és a gyilkosságot, mint olyan. És hogy mi az az egész, ami ebből következik a hallgatás, ugye, ami egy nagyon fontos része a Nincsteleneknek is, meg a Kafka fiának is, tehát a némasága, nem kimondás. Ezek nagyon nagy darabok. És ami szintén nagyszerű és csodálatos, az ahogy ugye tudjuk, hogy a Kafka család, a tehetős, nagyon jó módú Kafka család, az különböző házakban lakott Prágában, részben szociális emelkedés volt, ez ugye egyre jobban beköltöztek a városban, egyre komolyabb lakásokba költöztek, ugye a bolthoz képest is költöztek, és ezt követve a különböző környékek leírásában hallatlan. Észre se vesszük, mert olyan könnyedén írja, csak a repetitivitás által veszük észre, hogy itt Prágáról van szó, és a Prága egy regényhőssé nő fel, a zsidó Prága és a nem zsidó Prága. Az a Prága, amelyiket a századfordulón hirtelen, ugyanúgy, mint Budapestet, amikor az első világháború előtt volt egy hatalmas gazdasági boom, fölépítette. Ez a nagypolgári Prága, aminek a része volt a Kafka családja is tulajdonképpen, hiszen ő szalonokba jár, ahol németül diskuráltak, és még az állítólag, ugye van egy ilyen anekdota is, az Einsteinnel is találkozhatott volna, talán együtt ült egy prágai szalomban az Albert Einsteinnel, aki ott sokszor jár.
Na hát ilyen városok, amiben létrejönnek a családjaink, majd elvesznek, mindannyiunk életében vannak, mint ahogy mindenkinek van az életében apa, vagy nincs. Akár van, akár nincs, akár a hiány, akár az adottság feldolgozandó és megértendő. Ehhez egy nagyon-nagyon fontos könyv, a Borbé Szilárd Kafka fia című könyve. Hosszan-hosszan szeretném és tudnám hallgatni Forgács Andrást, most lejárt az adásidőnk, de András, nagyon kérlek, legyél még a vendégünk, mert erről a könyvről is sok beszélni valunk van, úgyhogy várunk
vissza. Nagyon szívesen, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hallgatóinknak köszönöm a figyelmét, ez volt az Értsünk Szót adása ma. Hanganyagunk visszahallgatható a Hangtárunkban, olvasmányélményeiket várjuk a honlapunkra, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Forgács Andrással búcsúzom, Parász Kaboróka vagyok, viszont hallásra.